Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Gergely egy munkahelyi csalódás után érezte azt, hogy menni szeretne, méghozzá minél messzebb Magyarországról, érthető hát, hogy Ausztráliára esett a választása a távolság miatt is. Nagy tervekkel és 1,5 millió forinttal a zsebében indult neki az egyébként 10 évesre tervezett ausztrál életnek. Édesapja szemében akkor látott először könycseppet megcsillanni, amikor búcsúzkodtak. 3 hónap után Gergely hazajött, hogy miért nem maradt tovább, ez kiderül a beszélgetésből, tarts velem. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Ha nem szeretnél lemaradni az új részekről, akkor iratkozz fel a csatornámra.
Köszöntöm a hallgatókat, engem Kis Gergelynek hívnak. 36 éves vagyok, jelenleg Szombathely mellett egy kis faluba lakom, és egy 3 hónapos kisfiúnak vagyok a boldog édesapja, és ezután szeretném megköszönni, hogy szerepelhetek az adásban, és egy picikét így előre vetítem, hogy lehet nem én leszek a leghallgatottabb interjú alanyod, mert én úgy érzem, hogy fogok mondani meglepő dolgokat így a világban történt kalandozásaimmal kapcsolatban, illetve a tapasztalásaimmal kapcsolatban.
A leveledben azt írtad, hogy 26 évesen egyszer csak Sydneyben találtad magad, ahonnan elég rossz tapasztalatokkal a hátad mögött jöttél haza, illetve utána Portugália felé vetted az irányt, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. De mielőtt belevágunk, akkor tisztázzuk majd neked az, hogy kalandozás, kalandvágy az mit jelent?
Hát ezt az egész dolgot egy kicsit távolról fogom indítani, és én még a 90-es években beleszülettem ebbe a VHS korszaknak a végébe, mondjuk így, és olyan 5-6 éves lehettem, amikor teljesen véletlenül otthon láttam hangalámondásos VHS-en a Csillagok háborúját, és amikor szerintem ebbe a korban mindenki autószerelő, meg katona, meg rendőr akar lenni az óvodába, én meg egyik napra a másikra otthon kijelentettem azt, hogy filmrendező szeretnék lenni, mert engem ez annyira magával ragadott, hogy hogyan készítenek el egy filmet, hogy egyszerűen erre fókuszáltam, ez lebegett a szemem előtt, mondjuk úgy, hogy az egyetem végéig. És az első pofon mondjuk így az életben az engem akkor ért, amikor leérettségiztem, és jelentkeztem a színművészeti egyetemre, ahol én utólag azt mondom, hogy már nem sajnos, nem vettek fel. Majd ezt követően nekem elég sok rokonom él kint az államokba, és az unoka bátyámnak elküldtem a munkáimat. Én foglalkoztam kisfilmkészítéssel, animációs filmkészítéssel. Volt olyan animációs film, amit mozikban Magyarországon játszottak, és elküldtem neki a promo anyagomat. Unoka bátyám szakácsként dolgozik az államokban, Washingtonban, és a Washingtoni Színművészeti Egyetemről tanárok jártak az ő éttermébe, és mondta, hogy hát el tudná küldeni az anyagomat. És akkor megkerestek e-mailen keresztül azzal, hogy hát fáradjak már ki, ez 2008-ban volt, fáradjak már ki az államokba, és beszélgessünk egy esetleges ösztöndíjról. És hát itt jött még egy úgymond pofon az életbe, ugyanis elutasították a vízum kérelmemet, és kaptam egy 5 év eltiltást is újabb vízum igénylésre. És akkor ott voltam 18-19 évesen, mit kezdjek magammal. A szüleim mondták, így unszoltak, hogy hát azért fiam, illene azért egy egyetemre elmenni, valamit kezdjél már magaddal. És hát akkor sem akartam még ezt a filmkészítés vonalat elengedni, és nézegettem, hogy a filmes iparban ugye milyen szakemberek dolgoznak. Engem még akkor is érdekelt ez, hogy grafika, animációs filmezés, stb. És művész példaképeim, például Rolf McQuarrie, aki a Csillagok háborújához készítette az ilyen grafikai látványterveket, ugye ipari termék és forma tervező szakon végzett, nyilván nem Magyarországon, hanem Kaliforniába, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor itt Magyarországon termék és forma tervezést fogok tanulni, és így szépen haladgattam is ezen az úton, hogy az egyetem alatt is csinálgattam a beadandó projekteket, és a filmkészítés mellett egy második szenvedély lett az, hogy a motorozás és a motorkerékpárok. És akkor én egyetem közepe táján ilyen viccesen mondtam a csoporttársaimnak, akkor már kérdezgették, hogy ki miből fogja a diplomamunkát írni, és én olyat mondtam viccesen, hogy motorkerékpár tervezés. És hát ennek az lett a vége, hogy motorkerékpárforma tervezésből írtam a diplomamunkámat, készítettem egy jármű koncepciót, mert az utolsó fél évet gyakornokként én egy amerikai elektromos motorkerékpárokat fejlesztő cégnél töltöttem, aminek volt itt egy kisebb irodája Magyarországon. És hát ennek a dolognak meg az lett a folyománya, ez csak hogy, vagy ezért vezetem így fel, hogy mindenki értse az indítékot, hogy aztán miért indultam el. Tehát ennek a dolognak az lett a folyománya, hogy befejeztem az egyetemet, hogy előtte volt egy prezentáció a cég tulajdonosoknak, hogy mégis milyen lett a diploma munka, és hát ezt a cég azzal hálálta meg, idézőjelbe, hogy a diploma munkámat felhasználták az egyik járművüknek a formatervi alapjaihoz, annyi kis bibivel, hogy az én nevem az nem lett megemlítve. És hát egy egyetemet frissen végzett diák, én legalábbis ezt így értem meg, teljesen összezuhantam, és azt mondtam akkor, hogy nekem valahova el kell mennem, innen minél messzebb, és itt félreértés ne essen, tehát nem Magyarország undorom volt, hanem egyszerűen az, hogy nem láttam kiutat, hogy akkor a filmes dolgok se sikerültek. Én addig kvázi egy burokban nőttem fel, de odálltam édesapám elé, és annyit mondtam, hogy ne haragudj, hogy ezt mondom, de nekem most el kell mennem, mert egyszerűen nem találom ugye a világba a helyemet. És akkor így kérdezgették, hogy akkor kimennék Ausztriába dolgozni, Németországba vagy Angliába, és úgy voltam vele, hogy nem akartam olyan helyre menni, ahova így akkor legalábbis a magyarság nagy többsége megindult, ugye London, Bécs, stb. És ültem otthon, és ugye akkor került valahogy a perspektívámba az Ausztrália című film, ugye Hugh Jackman a főszerepben, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én elmegyek Ausztráliába. És ugye a kalandvágy az ebből jött, hogy ugye néztem az Ausztrália című filmet, és akkor így valahogy nekem ez beütött, hogy ott ugye a Hugh Jackman megy kockásing, western csizma, én egy hasonló beállítottságú ember vagyok, és így beütött az, hogy én el szeretnék menni, és máshol kipróbálni magam, és gyakorlatilag így jött az, hogy el szeretnék indulni, tehát ebből a családi burokból hogy ki szeretnék törni, a munka nem számít, egyszerűen egy más légkörbe szeretnék érvényesülni. Gyakorlatilag ez volt itt nekem ez a kalandvágynak a része, mondjuk így. És találtunk ilyen irodákat, akik gyakorlatilag azzal foglalkoznak, hogy kérnek a jelentkezőnek mondjuk diákvízumot, ki kellene menni 3-4 hónap nyelvtanfolyamra, és akkor, ha sikerül, akkor az ember ott tud maradni, tud munkát találni, tud tovább tanulni. És akkor ki is néztem Sydneybe az egyik egyetemen, ez a Stratfield College volt, egy általános grafikus, webgrafikus képzést, és előtte egy 4 hónapos nyelvi tanfolyamot. Ez lebegett a szememet, hogy meg akarom nézni, hogy milyen a világ, hogy egyszerűen el sem olvastam, hogy mire készüljek fel, vagy történhet ott az emberrel, vagy úristen, milyen veszélyes állatok ugranak rám, amik egyszer csak megölnek. Menni akartam, és gyakorlatilag egyik napról a másikra én összepakoltam, és akkor így kvázi felkészületlenül így az otthoni burokból irány neki a nagyvilágnak.
Ezek szerint a szüleid, a családod az nem egy utazós, hogyha így attól félt, hogy majd esetleg lezuhan a repülőgép?
Nem, tehát a családom az utazós, de nekik így az utazás az gyakorlatilag kimerül abba, hogy Horvátországba imádnak járni, teszem hozzá én is, de ott kinéznek egy hotelt, és akkor ott ugye el vannak, tehát az, hogy felfedezni a világot, hogy hátizsákkal elindulni, vagy ne adj Isten, mint ez a kis hölgy, aki volt legutóbb a műsorodban, hogy stoppal bejárni a félvilágot, ez nekik elképzelhetetlen. És így édesapámnak utána, amikor például Portugáliába éltem, még akkor is felfoghatatlan volt az szinte, hogy én felülök Lisszabonba a repülőgépre, és ha minden jól megy, akkor Bécsbe leszállok. De szerintem ez inkább egy ilyen szülői féltés
ők volt részükről. Még
sose repültek, és ez nekem egy nagy vágyam, hogy és azóta is nyoszolgatom őket, hogy menjünk el egyszer Portugáliába, mert egyrészt lássák az óceánt is, édesapám imádja a tengert, hát mondtam neki, hogy ha a tengert imádod, akkor az óceánba szerelmes leszel. Édesanyám ilyen szempontból vállalkozó, tehát mondja, hogy ő szívesen jönne, de hát apádat nem tudom, fiam, hogy lehetne rábeszélni, mindig ezt mondja. Aztán lehet, hogy egyszer be fogom azt játszani, hogy veszek 3 repülőjegyet, és akkor nincs nem.
Na, térjük akkor... vissza Ausztráliába, tehát megérkeztél 26 évesen, mi várt ott téged? Volt-e egyáltalán szállásod, vagy hol laknod? Vagy
hát itt még a repülőútra visszatérve, ez nekem is az első repülésem volt, és hát úgy kezdtem, hogy a repülőgépen leülök, és mellém ül egy akkor 91 éves hölgy, akivel elkezdtem beszélgetni, mert kiderült, hogy angol a hölgy, viszont a nagyszülei magyarok voltak, és mondta is, hogy hát nagyon jól beszélek angolul, hát mondtam, hogy ahhoz képest itt a kiküldetési irodába szintfelmérőn egy ilyen épp, hogy csak elégséges angol, zártam a szintfelmérőt, de mondja, hogy hát nagyon jó velem beszélgetni, mert úgy érti minden szavamat, és mondja, hogy hát ő neki a nagyszülei magyarok voltak, és 91. születésnapjára azt kérte a családtól, hogy hozzák Mahler Budapestre, és sose járt Magyarországon. És akkor így mondom a hölgynek, meg kérdezi, hogy hova megyek, és mondom Sydneybe, és hogy ez az életem első repülőútja, és így mondta, hogy hát ő gratulál ehhez a 30 órás mutatványhoz, és ha már így Ausztráliába megyek, akkor egy pillanat és hátra szól, és akkor így kiderült, kis túlzással mondva, hogy a repülőgépen vagyok én, a hölgy, meg az ő családja, mert mindenki elkísérte ezt az idős hölgyet Magyarországra, akik Ausztráliába laktak, akik Amerikába, Angliába, tehát a világ minden pontjáról, és akkor előre hívta az ausztrál rokonságot, és akkor így kérdezik, hogy igen, akkor mész Ausztráliába, mondom, igen, megyek Sydneybe, hát kriket mérkőzésre mindenképp menjek el, mert a kriket döntő Sydneybe az olyan, hogy gyakorlatilag megőrülnek, és lángol a stadion, és lebontják a székeket, és hogy ott úristen, micsoda meccs van. És akkor így kapásban meg is kérdezték, hogy mit iszok. És hát, mert hogy ők söröznek, hát mondtam, hogy én ilyen viszkis beállítottságú vagyok, és gyakorlatilag ez a Budapest-London másfél órás út, ez nekem egy ilyen fénysebesség volt, mert hát enyhén illuminált állapotban megérkeztem a Heathrow Airportra. Ugye utána volt egy átszállásom Dubajba, ahol az egyik ilyen megállapításom, amin így azóta is mosolygok, az volt, hogy még a Liszt Ferenc reptéren ki volt írva a liftre, hogy maximum 10 fő és azt hiszem 1 tonna a teherbírás, addig a Sydney Airporton a liftben, amivel beszálltam, ott ki volt írva, hogy 200 fő és 40 tonna a teherbírás. Tehát, hogy egyszer egy kinyílt már ezzel is a világ, hogy micsoda méretek vannak, és hogy a Dubajban a reptéren ott a Rolex, aranyozott Rolex órákon van kiírva, hogy melyik gép, mikor jön, mennyi az idő, stb. Tehát én már ott tátott szájjal álltam és bámultam, és akkor ugye jött egy 17 óra Dubaj-Sydney között. Én előtte kb. Annyit olvastam a repülésről, hogy azért érdemes óránként felkelni és sétálni a gépen, hogy nehogy az ember trombózist kapjon. Én egyrészt annyira izgultam, hogy hát én szerintem egyszer, ha felkeltem, és ilyen így remektem úgymond a székbe, hogy jaj, hát mindjárt leszállunk, és úristen, és ez milyen fantasztikus lesz, és Jézus Mária. És leszáll a gép a Sydney reptéren, és még előtte nekem valaki mondta, hogy azért vigyek magammal meleg ruhát, mert Sydneybe tud hideg lenni, és mondom magamban, hogy én azt majd jobban tudom, ilyen fiatalos vehemenciával. Leszáll a gép, és a pilóta közli, hogy kint 0 fok van. Én meg itt tanga, papucs, rövid nadrágba ülök a repülőgépen. Hát mondom, ez innentől lesz izgalmas, és én azzal lendülettel berohantam a bőröndömmel a nyilvános WC-be, és akkor ott át is öltöztem egy ilyen kis téli bundába, mert hát mondom, ennek felese tréfa. Kilépek a reptéről, és ott leintettem egy taxit, mert igazából megmondom őszintén, azt se tudtam, mit kell csinálni, merre kell menni, volt egy címem egy kollégiumba, mert megmondom őszintén, nem tetszettek azok a szállások, amiket felajánlottak ebbe az irodába. Nem is az a külleme, hanem az ára, tehát ott az ember azért számolgat, hogy a magyar fizetésekhez képest mennyi ott az élet, és próbáltam mindent a minimumból kihozni, mert az volt az elméletem, és ezt nem is titkolom, meg az volt a terv, hogy hát valami munkát találni, és kimaradni. Engem nem érdekelt volna az se, hogyha egy gyárba 3 műszakba dolgozok, hogy egy 2-3 hónap múlva el tudjam azt mondani az édesapámnak és édesanyámnak, hogy igaz, hogy üzembe dolgozok, vagy pincér vagyok, nem számít, de hogy itt megtaláltam a számításaimat, és minden oké.
Okay. Mennyi időre tervezted? Tehát évekre gondoltál, hogy ott maradsz, vagy végleg, vagy csak pár hónap? Mi volt a terv?
Hát ez is egy érdekes momentum olyan szempontból, hogy amikor megkaptam a vízumomat, meg kellett hosszabbítanom az útlevelemet, mert pontosan aznap le is járt, és akkor én mondtam Szombathelyen a vízumirodába, hogy a lehető leg hosszabbítást kérem, ami akkor 10 év volt, és hazamentem, és otthon mutattam a szüleimnek, hogy ez lesz az első nap, amikor haza fogok jönni, és ez egyébként tavaly lett volna, 2023. október végén, és én akkor láttam édesapámon először azt, hogy könnyek jönnek ki a szeméből, tehát hogy úgy nehezen akar elengedni, és ez volt a terv, bevallom őszintén, hogy ameddig lehet, ha nem is Ausztráliába, akkor úgy világot járni, tehát ha már az ember ott van, akkor megnézni Új-Zélandot, esetleg Japánt, és visszakanyarodva leszállok a reptéren, fogok egy taxit, és ilyen európai lendülettel, meg kiment a fejemből, hogy ők a másik oldalon vezetnek, illetve ülnek az autóba, hát én beültem a vezetői oldalra, mert ugye a taxis kiszállt, hogy abba segítse az autóba, és akkor beülök mellé, így rendeztük ott a viszonyokat, és az az első kérdése, hogy európai vagyok. Hát mondom, igen, magyar vagyok, és elkezdte egyszerre mondani, hogy ó, Budapest, Puskás, és kiderült, hogy ez az úri ember pedig spanyol, és nagy foci rajongó, és hogy akkor ő neki a Puskás, az Atya Úristen. És amíg elvitt a reptéről erre a diákszállásra, ebbe a kollégiumba, úgy kérdezgettem, hogy hát mik itt Ausztráliában lehetőségek, ő hogy került ide, stb. És ő mondta, hogy ő előtte Spanyolországban taxizott, aztán egyszer csak úgy hozta a sors, akikkel beszéltem, és így kikerültek Ausztráliában, mindenki ilyen titokzatosan mesél arról, hogy került ki, vagy miért került ki, mindenki így mondta, hogy és akkor az élet úgy hozta, hogy. És akkor az élet úgy hozta, hogy ő is kikerült ugye Sydneybe, és ott is taxizik, és így annyit mondott, hogy hát figyelj meg, ez teljesen más lesz, mint Európa, nem tudja, hogy mik a céljaim, de ne lepődjek meg, mert neki is annyit adott az élet így 30 év után, hogy egy kocsma fölött egy 20 négyzetméteres szobát bérel, és gyakorlatilag a fizetésének a fele az az albérleti díj, a másik feléből meg hát olyan nagyon-nagyon szerényen, de meg tud élni. Én már akkor egy picit ezen úgy furcsán néztem rá, és úgy elgondolkodtam magamba, hogy akkor ez lehet, hogy kemény lesz ez az egész mutatvány. És akkor megérkeztem ebbe a kollégiumba, bementem, mondtam, hogy ki és mi vagyok, van itt egy szobafoglalásom, és akkor így elkezdték túrni az e-maileket, és mondják, hogy hát hoho, hát itt akkor probléma van, mert itt én nem okéztem le, hogy mennék, én megmutatom a telefonomon, hogy hát de leokéztem, meg itt van kinyomtatva az e-mail is, és ott valamire elkeveredett az én e-mailem, és így közölték, hogy hát akkor itt nincsen szobám, de intézkednek, és ilyen szempontból hogy nagyon kedvesek voltak, mert adtak első napra egy ilyen úgymond privát lakosztályt, ugyanis ebben a kollégiumban laktak, Ausztráliában élő ausztrálok is, és velük is beszélgettem, és mondták, hogy olyan drágák az albéletek, hogy így ebben a kollégiumi helyen havi mondjuk $600 nekik az, hogy egy ilyen privát szobás, egy kis főzőfülkés, privát fürdős kis szobák van, tehát nem laknak másokkal együtt, és ez így nekik jó, a szoba méretétől függően $600, és egy ilyet felajánlottak első éjszakára, ahol én kialudtam a jetlegemet, és másnapra elintézték, hogy egy sima általános kollégiumi szobába kerüljek egy arab úri emberrel, akivel én igazából az ott töltött 3 hónap alatt, szerintem 3 mondatot, ha beszéltem, egy nagyon zárkózott srác volt, és akkor gyakorlatilag ezzel vette kezdetét nekem az ausztrál kalandozásom, vagy Sydneybe töltött kalandozásom. Én azt tudom mondani mindenkinek, aki így megindul Ausztráliába, és ez nekem is ott egy tanuló pénz volt, hogyha teheti, akkor ne diák vízummal menjem. Ugyanis én ott abban a 3 hónapban, amíg próbáltam munkát keresni, ez volt talán a legerősebb indok, ami miatt nem tudtak alkalmazni. A diák vízum, nemrégen hallgattam meg egy interjút feled egy fiatalemberrel, aki szintén ott egy 10 évet élt ugye Sydneybe, de hát pont 10 évvel előttem ment ki, és ugye ő elmondta, hogy hát neki még annak idején elég volt azt hiszem havonta egyszer bejárni az egyetemre, és csúnyán mondva ellébecolni, és nem szólt senki semmit. Hát ez 2011-ben beszigorították olyan szintre, hogy minden nap el kellett menni órára, és 3 hiányzás után megjelent a bevándorlási hivatal, és jött 2 ember, aki gyakorlatilag hónaján megkapta az embereket, és vitték ki a reptéres, az első repülőgépre rakták fel, és kiutasították az országból. És én ezt láttam saját szememmel, volt egy mexikói csoporttársam, aki esténként feketén pizza futárkodott a mexikói negyedbe, és így a dolognak a pikantériája, hogy ott élt 6 éve feketén dolgozott, és egy szót nem tudott angolul, és azért iratkozott be egy nyelvtanfolyamra, hogy most már az illene megtanulni angolul, és volt, hogy 3-szor elaludt szerencsétlenem, és a 3. nap végén ott várt a 2 úriember az ajtóba, és vitték ki a reptére. Tehát ennyire beszigorítottak, illetve mondták, hogy maximum 20 órát lehet dolgozni egy hónapban a diákként, és akkor elkezdtem számolgatni, hogy ebből mennyi pénzt lehet csinálni, mennyi lehet a megtakarítás, stb. Az első időszakban. És ott kérdezgették is tőlem első nap csoporttársak, hogy például mennyi pénzzel jöttem ki, és én közöltem, átszámoltam nekik, hogy magyar forintra átszámolva van nálam 1,5 millió forint, amiből nekem csodát kell csinálnom, és ezen, hogy mindenki elmosolyodott, amikor ezt kiszámoltuk, hogy mennyi ausztrál dollár, mert közölték, hogy hát itt körülbelül a 8-10-szeresével kellett volna kijönni. Ugye diákként megérkezel, az egyetemen kapsz egy diákigazolvány, viszont a diákigazolvány az Ausztráliába legalábbis akkor már például nem jogosított fel olyan kedvezményekre, mint nálunk Magyarországon, hogy olcsóban veszed a tömegközlekedésre a bérletet. Az a poénkodtak ott a csoporttársaim, hogy kb. Így az épület alján lévő fodrásznál kapsz 10% kedvezményt, tehát hogy semmire nem jogosít fel. És azt tudni kell, hogy Ausztráliába, legalábbis Sydneybe a tömegközlekedési bérletet az távolságra veszed, és én Burwoodba laktam, ami mondjuk úgy, hogy a kvázi Sydneynek titulált belvárosi résztől egy 15 kilométerre volt, mint külső kerület, de még ez is belvárosnak számított. Viszont már ide is, ha jól emlékszem, olyan 150 ausztrál dollár volt a havi bérlet, ami kb. 60 ezer forintnak felelt akkor meg, és bármelyik másik kerületbe, hogyha az ember el akar menni, akkor nyilván vesz vagy egy hosszabbított bérletet, ami újabb 60 ezer forint, vagy megy taxival, vagy gyalog. Hát én így a spórolás címszóval így ezt az utóbbit választottam, és például első nap a hónom alá csaptam a 80 kinyomtatott önéletrajzomat, és gyalogoltam Sydneybe 40 kilométert, a cipő véresre törte a lábamat. Én már előre itthon kinéztem, hogy milyen a motorozásban azon, milyen motorkerékpár szalonok vannak, szervizek vannak, a filmes dolgokra rákanyodva, hogy milyen filmstúdiók üzemelnek ott. Ugye ezen belül még érdekelt az is, így a számítógépes grafikán belül, hogy számítógépes játékfejlesztés. A Sydneyben mai napig van 5-6 híresebb számítógépes játékfejlesztő cégen, ezeknek összegyűjtöttem a címeit. És vagy az volt, hogy mindenhova gyalog mentem, mint az első nap, vagy az volt, hogy bementem a fő pálya udvarig, és akkor onnan mentem mindenhova gyalog, és ahogy már említettem, a legtöbb helyen mindig ilyen akadályba ütköztem, hogy hát miért diákvízummal vagyok, át lehet azt kérvényezni munkavállalóira is, de hogy nagyon drága, tehát akkori árfolyamon átszámolva olyan 5-6-7 millió forint, meg nagyon hosszú idő, és akkor még ezt számoljuk azt hozzá, hogy ugye meg kell indokolni a munkáltatónak, hogy miért engem vesz fel. Lehet, hogy eltelik 10 hét, 20 hét, aközt is, hogy végül aláírják-e a papírjaimat, kitalálják-e, hogy alkalmaznak, vagy elutasítják. Ettől függetlenül, és ezzel együtt egyébként így a világ perspektívám olyan szempontból kitágult, hogy egyrészt nem kell megijedni a világtól. Legalábbis az én korosztályom, van, még sokszor találkozok munkahelyen és kollégákkal, hogy hát ők kimennek külföldre, akkor félnek megszólalni. Nem gond az, hogy ha te úgy érzed, hogy nem tudsz angolul, nyugtasson az a tudat, hogy az ausztrálok se. Tehát erre egy jó példa, hogy amikor első nap én bementem az egyetemre, a nyelvtanfolyamra, akkor ott is volt egy szintfelmérő, én ezt nem tudtam, ezt nem közölték velem előre, és így bemegyek, hogy hát akkor szintfelmérő, és hát a sors volt olyan kegyes velem, hogy Tonyhoz, az egyetem rektorához kerültem, bemegyek, beszélgettünk, és egy negyed óra után megkérdezi, hogy hát itt nézi a papírjaimat, és miért van az, hogy engem így az angol alapozó kezdő kurzusra irattak be Magyarországon. Hát mondom, fogalmam nincs, én ott is kitöltöttem egy tesztet, és ott ez jött ki. És így rám néz, és így mondja, hogy jó, hát akkor ezt a papírt, ezt kidobjuk, és így az upper intermediate osztályba, ami hát így a felső középfoknak felel meg, hogyha magyarra akarom fordítani, hogy akkor én holnaptól ebbe a csoportba kezdek. Mondom, jó, oké. És ugye ebbe a csoportba egyrészt nem tudom, hogy így a magyar gének hogy működnek, meg a magyar megérzések, mert így másnap megérkezek, és kapásból a folyosón így rám néz egy úriember, és így mondja, hogy hello, konfitárs, és kb. Ezekkel a szavakkal, és valahogy így megérezzük, vagy megérzik a magyarok, hogy te is magyar vagy, és kapásba ebbe a nyelvi csoportba két magyar csoporttárs, mellettük rengeteg fülöpszigeteki, arab, vietnámi, amit az ember el tud képzelni, és akkor nyelv óra van, mondjuk így. Én nem tudom, hogy amúgy egy rendes oktatás is így zajlik-e külföldön, de egyszerűen a magyar cigorhoz képest akkora a lazaság, hogy hát így első nap így egymásra néztünk, mi magyarok, és így elnevettük magunkat, hogy ezt egyik szinten nem lehet komolyan venni. Tehát így kb. A házi feladat az, hogy így leírod, hogy how do you do. Tehát tényleg egy kicsit nevetséges volt. És például nekem az ausztrál középfokú nyelvvizsgám az úgy nézett ki, szerintem ezzel a legtöbb hallgató tisztában van, ugye van a Rigó utcai nyelvvizsga, és az ember görcsöl már fél évvel előtte, hogy úristen, mi lesz. Itt meg úgy nézett ki a nyelvvizsgám, hogy bejön az egyetlen magát ős ausztrálnak valló nyelvtanárom, hogy figyelj, hoztam neked egy kávét, gyere, menjünk ki ide a teraszra, aztán beszélgessünk, és beszélgettem vele 5 percet, így megkérdezte 2 hónap után, hogy milyen itt, hogy érzem magam, stb. Tehát teljesen ilyen hétköznapi általános dolgokról beszélgettünk, majd lepecsételte a nyelvvizsgát, és így közölte, hogy hát akkor 5-össel átmentél. Tehát ilyen szintű lazaság van, és én azt vettem észre, hogy ott így az oktatásban is ez jellemző, ez a lazaság amúgy jellemző náluk így a hétköznapi ügyintézésben, tehát az igaz, hogy az ember bemegy mondjuk bankba, bankszámlát nyitni, és ott halál nyugodtan az ember kijön az óceánból, besétál a bankba, még vizes a fürdőnadrágja, és ugye tanga papucsba, hogy beflikflakkoznak, és amúgy tényleg ilyen lazák. Ettől függetlenül, és ezzel együtt, a már sokszor említett ilyen munkavállalási dolgok, azok tényleg nagyon megszigorodtak, és igazából nekem ez volt az egyik nyomós indok, hogy visszatértem aztán Magyarországra 2,5, nagyjából 3 hónap után, mert ez a 1,5 millió forint, az tényleg kint semmire nem elég. Tehát akkor én emlékszem rá, hogy mondjuk egy kiló szőlő, ami nálunk szerintem lehetett 200-300 forint, az akkor ott kint 6000 forintnak megfelelő ausztrál dollárba került. A lakhatás az eszméletlen drága, ettől függetlenül és ezzel együtt például ott találkoztam először olyannal, hogy álláshirdetésbe leírják konkrétan a várható nettó jövedelmet, és ezt kérdeztem ott kint, hogy ez így hogy van, vagy miért van, és mondják nekem ott élők, hogy ott úgy van, hogy az állam megszabja, hogy bizonyos munkakörökbe mi az a minimum fizetés, amit egy munkáltatónak adni kell, és itt nem kell, hogy számítson, hogy férfi, nő az illető, hogy külföldi vagy ausztrál, és nekem a diploma mellett például van forgácsoló gépkezelői végzettségem, és bizony láttam ott olyan álláshirdetést, hogy nettó 7900 ausztrál dollárt fizetnek az embernek havonta. Azt tudni kell, hogy folyamatosan hiány van szakemberekből, legyen ez kőműves, tetőfedő, eszterga gépkezelő, vagy például targonca vezető raktáros, amiből nekem szintén van targoncára is van papírom, azt például Ausztráliába való kimenetelem előtt 2 héttel csináltam meg, még gyors, hogy mondom, hát ha raktárba kell dolgozni, ez is jó lesz valamire.
Egyáltalán nem találtál ez alatt az idő alatt semmilyen munkát? Neki elutasítod?
Mindenhonnan az elutasítás, és ez olyan szintig ment, és ez tényleg egy picikét egy ilyen hofi vagy bödöcs kabaréval ér fel, szerintem, hogy egyik nap ücsörgök benne a kollégiumba, és egy egyetemi tanárom felhív, hogy Gergely, mi újság, hogy vagy? Nagyon jóban voltam ezzel a tanára, és mondtam, hogy hát Roland, most úgy nem a legjobbkor hívsz, mert éppen készülök aludni, kim vagyok Sydneybe. És hogy ha Sydneybe vagy, akkor egy pillanat, és átküldött egy nevet és egy telefonszámot, és így közölte, hogy hát ez egy magyar barátja, egyetemi barátja, és kint valamit vállalkozik Sydneybe, nem tudja mit, de beszél vele holnapig, és hívjon föl, 2 nap múlva és fog tudni segíteni. És felhívom ezt az úriembert, és mondja, hogy igen, a Rolanddal már beszéltem, és hogy miben segíthet neki, és megmondtam, hogy figyelj, nincsenek titkaim, munka kellene, itt szeretnék maradni, megtalálni a számításaimat, mindegy, hogy mi az, de érdekel, és mondja, hogy hát megmondja őszintén, ő fahajók felújításával foglalkozik, 25 éve került ki egyetem után Sydneybe, teljesen véletlennek köszönhetően talált egy kis céget, aminek egy magyar úriember volt a tulajdonosa, egy 56-os menekült, akinek az volt így a feltett élet célja, amellett, hogy hajókat újít fel, hogy Magyarországról kivándorolni kívánó magyaroknak segítsen a munkavállalóit, a zöldkártyát, a papírokat segítsen neki elintézni. Hát így gondoltam magamban, hogy révbe értem, és így hozzáteszi, hogy hát egyetlen probléma van, hogy Feri bácsi 2 éve elhunyt, és így ezzel együtt ez a szál így gyakorlatilag meg is szűnt, és megmondja őszintén, hogy hát neki is egy 25 év volt, mire odáig fel tudta magát vinni egy olyan szintre, hogy most már van autója, egy stabilnak mondható albérletem, és hogy úgy érzi, hogy itt úgy kemény munkával, napi 10-12 órával, de úgy el tud itt evickélni Ausztráliába.
Ez nem a lehetőségek országa, mint Amerika, annak idején az ember ott könnyedén meg tudta vetni a lábát.
Hát abszolút nem, és itt egy picikét ebbe is megcáfolnálak, mert ugye, mint említettem, nagyon sok rokonom él az államokba. Nyilván ők pont akkor nem érnek rá, amikor az ember ki akar menni látogatóba, de így beszélgetek velük, és ők is elmondják, hogy nyilván más volt diszidálni, más volt a 80-as évek, de hogy az elmúlt 20 évben eszméletlenül megbonyolították, megnehezítették azt, hogy valaki kint legálisan tudjon munkát vállalni. De mondom, ugyanez volt a jellemző Sydneyre is, mint említettem, ezt a kis mexikói csoporttársam is feketén dolgozott ott 6. éve, aztán rájött a bevándorlási hivatal, és diszkréten kitessékelték.
Egyébként tetszett az ország ettől függetlenül, hogy ugye a legnagyobb problémám azt nem sikerült megoldani, hogy hát, pénzhez hát is, tehát tudtál volna ott élni hosszú távon?
Hát Sydneynek ebbe is én azt vettem észre, hogy 2 arca van, mint szerintem egyébként most már azt mondom, hogy nagyon sok helyen, ahol jártam a világban, mindennek 2 arca van. Hát Sydneynek van egy olyan része, ez az Észak-Sydney terület, ahol az úgymond ilyen törgyökeres ausztrálok élnek, nekem legalábbis így mondták, akikkel ott beszélgettem, és ott tényleg olyan, hogyha az ember elmegy oda, akkor katona rendben állnak a fűszálak a házaknak az udvarán, de ott például mesélték, hogy egy 100 négyzetméteres ingatlan akkori árfolyamon 500 millió magyar forintból épül föl, de gyönyörű az a rész, gyönyörű Bondi Beach, tehát amikor az ember lemegy Bondi Beach-re, akkor tényleg úgy elfelejti a nehézségeket, hogy most például éppen 15 kilométer gyalogolt azért, hogy megnézhesse ezt a partszakaszt. Tehát van ez a része, viszont hogyha az ember elmegy például a vietnámi negyedbe, ahol én laktam, nem azt mondom, hogy ronda, mert tényleg egzotikus és gyönyörű, és én is tátott szájjal mentem. Viszont vannak olyan részei Sydneynek, amire én azt mondom, hogy semmiben nem néz ki jobban, nem szebb, mint mondjuk Budapest 8. kerület. Tehát egy ilyen érdekes kettőség az egész. Én most ezzel kontrasztba állítva, és bízom benne, hogy erről is tudok mesélni, sokkal jobban megtaláltam magam, vagy otthon éreztem magam abban a fél évben, amikor a sors egy teljesen véletlennek köszönhetően engem kisodort Portugáliába. Pedig aztán a vidéki Portugália, tehát nem élnek nagy lábon az emberek, hogy finom legyek. Visszakanyarodnék Sydneyhez, tehát annyira kettős arca van a városnak, és például itt is így a lakhatása visszakanyarodva, hogy nekem egyrészt nagyon jó áron volt az albéletem ebbe a kollégiumba, de ez is egy célom volt, hogy közelebb költözni, beljebb költözni, hogy például azon spóroljak, hogy ne kelljen vennem tömegközlekedési bérletet, és nézegettem az albérleteket. És akkor belefutsz abba, hogy igen, ebbe a kollégiumba fizetek én havi 400 dollár, de itt vannak olyan hirdetések, hogy 300 dollár, meg 250 dollár albérlet belváros. És egy 6-7 ilyen albérletet felkerestem, és amikor belépsz egy toronyházba, hát akkor ér igazán kultúrsok. Tehát például, amit amerikai filmekben lehet látni, például a Vörös Zsaruba, ezek a New Yorki emeletes házakban, ezek a szűk folyosók, és pislákol a fény. meg ilyenek, és én ezt testközelből átéltem, hogy találkozok az egyik albérletben lakó sráccal, mondja, hogy a 40. emelet felkísér, jó, megyünk a liften, ami, tehát mindegy szocializmusban lennénk gyakorlatilag, csikorog, nyikorog, mondom, úristen, csak egészbe szálljunk innen ki, és kilépsz a folyosóra, és tényleg ez a szűk folyosó, enyhén penészes tapéta, pislákol a fény, és benyitsz az albérletbe, és akkor szembesülsz azzal, hogy ez egy kb. 30 négyzetméteres albérlet, ami úgy néz ki, hogy a belépve a folyosóra, ugye vannak ezek a beépített szekrények, azokból ki vannak véve a polcok, és oda vannak berakva az emeletes ágyak, és gyakorlatilag azért kerül $250 a havi albérlet, mert 12 vietnámival kell együtt élned.
De ez nem derült ki nyilván a hirdetésekből.
Ez nyilván a hirdetésekből nem derül ki, hanem ott az van, hogy gyönyörű panoráma, és ezt aláírom, hogy tényleg a 70. emeletről a Harbor Hídra, az Operaházra gyönyörű a kilátás, de hát az egyik legsokkolóbb élményem egy ilyen albélet látogatáskor az volt, hogy így kilépek a teraszra, és furcsán süppedős a talaj. Nem mondom, mi van itt, műfű, és így lenézek, és ugye van ez a kb. 10 centi magasságú küszöb, és odáig az elnyomott cigaretta csikkekkel feltöltve a terasz, és annyira igénytelenek, hogy nem söpörték azt le, vagy nem dobták ki a szemetet, és így, atya úristen, és ez volt nekem így az egyik legsokkolóbb élményem. Aztán ezzel például kontrasztba állítva, az egyik magyar házaspár, akikkel ott megismerkedtem, egyik nap az ő albérletükbe, ami Észak-Sydneybe volt, és ott egy szigeten, a Scotland Island-en, és azt, tehát amikor így dingivel csónakázunk át a naplementébe, ez tényleg egy felejthetetlen élmény, egy felejthetetlen romantika, és ők gyakorlatilag egy hónapra annyit fizettek a cölöpökön álló házra, mint amennyire én a kvázi belvárosnak mondott vietnámi negyedbe, egy 10 négyzetméteres hotelszobában laktam egy arab származású úri emberrel, és akkor például náluk végignézni a naplementét egy szigetről, mert ezek olyan élmények, amik örökre megmaradnak az emberbe, és csak erősítik azt a vágyat, hogy akármi is lesz Sydneybe, világot kell látni, nem kell befeszülni, és pozitívan kell mindenhez hozzáállni. De például az ő példájukat is hadd említsem, ők 2 hónappal később jöttek haza, mint én, és ugyanúgy teljesen nullán. Nekik például majdnem 10 millió forintjuk bánt ezt a mutatványt, pedig ott is a fiú egy kétkezi munkás gyerek volt, és tényleg nem találtak munkát. Tehát őnáluk is ez volt a legnyomosabb indok. Tényleg nekem se számított az, hogy most ott állítólag mérges pókok ugrálnak, és bármi megöl, és még állítólag néha a kenguruk is megkóstolják az embert. Munkát akartunk találni, és egyszerűen őnekik is a diákvízum miatt egyszerűen mindenhonnan kihajtottak minket. Ja, nem diákvízummal, hanem turista vízummal kellett volna ide kijönnöm, mert egyik nap megjelent egy szlovák kislány, eljött ugyanígy egy 3-4 hónapos ilyen nyári nyelvkurzusra, és neki turista vízuma volt, kvázi járta a világot, nem voltak előtte egy célok, csak hogy kijön. És megtudták, hogy valami nagyon speciális hiány szakmában dolgozik, osztályban ilyen hiány szakma, és neki ebből van diplomája, és gyakorlatilag egy fél nap alatt átírták neki, átkérvényezték neki a vízumát, megkérték a munkavállalóit, és kapott munkát.
3 hónap múlva meghoztad a döntést, hogy Ausztráliával végeztél, és vissza?
Hát ez azon egyszerű oknál fogva hoztam meg ezt a döntést, hogy tényleg eljutottam arra a szintre, hogy maradt 200 000 forintom, ami vagy visszafele a repjegy, vagy kihúzom még egy hónapig, és adok ennek az egésznek még egy kis lehetőséget. Én nem hibáztatom ezt az irodát, akin keresztül én kimentem tanulni, hogy most itt kihibázott, ők hibáztak, vagy én, hogy nem voltam felkészületlen és naív voltam, mert én a mai napig azt mondom fiatal barátoknak, kollégáknak, hogyha azt érzitek, hogy menetek kell, akkor menjetek, de ne lepődjünk meg azon, hogyha esetleg az élet pofára ejt. De ezt úgy képzeld, illetve a hallgatók is úgy képzeljék el, hogy én a 3. hónap végén szembesültem azzal, hogy ennek a budapesti irodának van kint egy képviselete, akik nem tudták, hogy én megyek. Pedig nekik az lett volna a feladatuk, hogy kvázi ott fogadnak a reptéren, megbeszéljük, hogy mik a lehetőségek, segítenek, hogyha az iskolában vannak problémáim, vagy bankszámlát kell intézni, vagy ezt kell csinálni, vagy azt kell, vagy egyáltalán hogy mennek a dolgok.
Hát akkor nem kérdés, hogy az iroda hibázott. Tehát
ebben... Hát ilyen szempontból hibázott, és gyakorlatilag munka közvetítéssel is foglalkoztak, viszont ott elmondta a kerek perec, és most lehet, hogyha ezzel itthon szembesülök, vagy ott az elején, akkor máshogy lépek az életbe, ott elmondta nekem az ottani közvetítő, magyar úriember, hogy elkezdhetünk most neked munkát keresni, de itt számolni kell azzal, hogy 3 hónap, fél év, 1 év, 2 év, 3 év, tehát nem garantálnak semmit. És ő is megkérdezte, hogy mennyi pénzem van, mivel jöttem később, mondtam, hogy nettó 1,5 millióval, körülbelül van most 250 000 forintom, és akkor ő is azt mondta, hogy hát akkor itt most lehet, hogy haza kellene menni, mert azért nulláról meg nehéz lesz. Most a döntésemnek a másik oka az az, hogy egy munkáltató, akinél én még korábban megkerestem őket, ez itt az Őrségben volt egy kis cég, akik elektromos jármű fejlesztéssel foglalkoztak, és a palettájukon volt az, hogy motorkerékpár fejlesztés. Én mielőtt kimentem volna Ausztráliába, voltam náluk állásinterjú, mondták, hogy hát most elfogyott az állami támogatás, nem tudnak alkalmazni, és pont amikor kim voltam egy ilyen döntéskényszerben, hogy akkor mi legyen, akkor pont felhívott a cég tulajdonos, hogy hol vagyok, mert akkor nekem munkát ajánlanának itthon. A harmadik indok pedig az volt, hogy nem sokkal a indulásom előtt ismerkedtem meg egy hölgyel, és ott is feltett szándékom volt, hogy őt is kiviszem magammal, ha annyira tehetős leszek, és ez a hölgy várt engem itthon. Most az élet pikantériája az, hogy időközben szétmentünk, tehát nem ő lett a feleségem, de tehát úgy jöttem haza, hogyha más nem, mert itt családon belül, családon kívül mindenkitől kaptam hideget, meleget, hogy hát ez miért nem sikerült, ki kellett volna még tartani, azért megint más az, amikor az ember ott döntés helyzetben van. Tehát őrá tudtam támaszkodni, és akkor úgy jöttem haza, hogy akkor van munka, lesz, ami lesz, ha az élet azt hozza, hogy még kijöhetek, akkor kijövök, ha máshol sodor, akkor máshol sodor. És akkor meghoztam azt a döntést, hogy nem egészen 3 hónapra rá, gyakorlatilag a nullán, 20 kilót lefogyva hazajöttem Magyarországra.
Mi történt? Tehát hazajöttél csalódottan, tedd, hogyan volt tovább?
És akkor ugye kaptam itt állást, aztán abból váltottam egy másik munkahelyre, ahol a mai napig dolgozok.
Sikerült a szakmádban? Tehát ez a formatervezés? Ez
hát részben. Tehát megmondom őszintén, kerek perec, hogy műszaki rajzokat és 3D-s modelleket készítek. A formatervezés azt én olyan szempontból tudom itt felhasználni, hogy vannak olyan momentumok, amikor egy új terméket tervezünk, amikor megkeresnek, hogy hát itt a formatervező vénámra lenne szükség, mert hogy az ilyen és ilyen alkatrészeket egy ilyen és ilyen kvázi házzal együtt hogyan tudnánk oda beszuszakolni, és akkor ezt össze kellene neked hozni. De nem vagyok mérnök, tehát designer ember vagyok. Ettől függetlenül azért érnek itt is pozitív élmények. Ezzel nem lehet összeegyeztetni azt, hogy én így a munkáltatómon keresztül aztán hogyan kerültem ki Portugáliába. Ez teljesen a véletlennek volt köszönhető, illetve a motoros őrületemnek, múltamnak. Ugyanis ahol dolgozok, ott volt egy részleg, ez is mondtam múlt időben, ez a részleg már nem él, ahol motorkerékpárokba fejlesztettünk alkatrészeket, és egyik nap felhív egy kollégám, hogy nagy dilemmában van, és mondom neki, hogy hát mi a dilemma, hát önts ki a lelkedet nekem, és hát az van, hogy ő ma sikeresen levizsgázott nagy motor jogosítványból, és hát így a cég felajánlotta neki, hogy egy 2 hónap múlva ki kellene menni a portugál cégközpontba, és azokat a termékeket, amiket itt mi lefejlesztettünk, gyártunk, azokat beraknák ott élesen motorkerékpárokba, és hát az lenne a feladat, hogy tönkre kellene tenni a 10 milliós motorokat. Mondom, Bence, mi a dilemma? Hát mondom, itt el kell menni. És hát mondja, hogy hát igazából az a dilemma, hogy friss jogsia van. Hát mondom, akkor én most bemennék az irodátokba, és hogyha kell melléd még egy ember, akinek van egy kicsit nagyobb tapasztalata, akkor én önként jelentkeznék erre a mutatványra.
De bocsáss meg, mit jelent az, hogy tönkre kell tenni a motorokat?
Hát úgy kell tönkre tenni, hogy addig kell hajtani, amíg az az alkatrész tönkre nem tegy, tehát élettartam tesztet kell csinálni, és azért Portugália, mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy most miért mentünk mi el ezért Portugáliába, egész egyszerűen azért, mert októbertől azért Magyarországon finoman fogalmazunk úgy, hogy nem adottak a feltételek arra, hogy 0-24-ben az emberek motoron legyenek, még ha fűtött is az a ruha, még akkor se. És én olyan pozícióban, beosztásban vagyok a cégben, hogy azért mondták páran korábban, hogy hát azért ne nagyon számoljak azzal, hogy én esetleg kimegyek akár a német cégközpontba. Én meg kapásból úgy találom magam, hogy nem az, hogy Németországig el kell menni, ahol felpakolnak 4 motort, hanem egyenesen el kell menni autóval, tréleren Portugáliáig. És ott az a fél éves feladat, hogy benn vannak ezek az alkatrészek a motorokba, és neked van egy tesztútvonalad, és hajtsod a motorokat, és szerintem ez valahol egy munkavállalónak az álma, hogy a cég fizet mindent, és te megmotorozgass az óceánparton. Ez idillinek hangzik, és én akkor a kis kollégámmal 2017 november utolsó hetében trélerrel, motorokkal felpakolva megindultam az egyrészt 4,5 napos autós úttal Portugáliába, a Fekete Hegyek országába, úgymond, és megérkeztünk, és akkor volt bennem egy furcsa érzés, hogy amekkorát csalódtam én Ausztráliába, itt valamilyen megmagyarázhatatlan okból otthon kezdem magam érezni, és ezen még az se csorbított, hogy az ember azt hinné, hogy Portugália 0-24-be 25-38 fok, óceánpart, mindenki bikinibe. Hát ennek ellenére, ahol mi voltunk Lisszabon fölött 100 kilométerre, ebbe a kisvárosba, én első nap kimegyek, beöltözve a reggeli 6 órás műszakomra, fölöltözem motoros ruhába. A furcsán néztem a motort is, így ráülök, és mondom, itt valami nem stimmel, mert kicsit mintha olyan fagyott lenne a műszerfal. Rákapcsolom a gyújtást a motorra, és így kiírja, hogy mínusz 5 fok. Hát mondom, hogy a korábbi ilyen wikipédiás, meg ilyen YouTube-os videókból, hát nem erre számítottunk. És így első nap végén a kis hölgy, akinél albérletben laktunk, így megkérdezem tőle, hogy ez normális? Mondja, hogy nem, tegnap még 39 fok volt. Hát mondom, ez egy erős váltás, és kb. Harmadik napra, hogy mi megérkeztünk a kollégámmal, és elkezdtünk motorozni, elkezdett esni az eső, aminek ők kezdetben nagyon örültek, mert akkor már vagy másfél éve nem esett Portugáliának azon a részén. Tehát egy kicsit istenként is voltunk tisztelve a helyi cégben, mert hogy meghoztuk nekik az esőt, de elkezdett esni az eső, és abban a közel fél évben, amíg én kim voltam, minden nap szakadó esőben motoroztam, de valahogyan az óceán parti rész, a motoros útban nem volt benne az, hogy óceánparton is motorozgassunk, de én kibővítettem azzal, hogy tehát hogyha már egyszer egy kicsit szív az ember, annak ellenére, hogy itt mindent fizet a cég, legalább legyen benne valami jó is, hát a kertünktől 1 kilométerre van az óceán, én minden reggel úgy kezdtem a kis teszt motorozásomat, hogy ott egy ilyen 40 kilométeres szakaszon, akkor lementem az óceánra, és onnan gyakorlatilag a motoron menve néztem végig a napfelkeltét, de minden nap én úgy indultam neki, hogy átlag 0 fok, szakad az eső, délbe volt 1-2 óra napsütés, és akkor mondjuk felkúszott a hőmérő plusz 10 fokra, na most így, aki nem motorozott még életébe, tehát úgy 10 fokba se kellemes motorozni, 15 fokba se kellemes, pláne úgy nem kellemes, hogy mondjuk 0 fokba elindul az ember, és akkor megy. Ezt teszem hozzá, hogy mi nem voltunk azzal tisztában, hogy itt azért vannak a motorozásnak, már mint a tesztmotorozásnak előfeltételei, például a hőmérséklet, mi azt az utasítást kaptuk, hogy hát ott úgyis jó idő van, toljátok neki. És akkor én a kollégámmal együtt toltam neki, és az egyik ilyen nagyon mókás élményem, mondjuk így, az az volt, amikor 2017. december 18-án az egyik motoros barátom így küld egy fotót, hogy hát ezt nézd meg, hát motorral mentem ma dolgozni, 16 fok van pluszba, és így küldöm neki a fotót, hogy Tamás, ezt kap ki itt is, csak annyi a probléma, hogy mínuszba. És ez volt életem egyik legdurvább motorozása, hogy mínusz 16 fokba mentem 300 kilométert, teszem hozzá egy időre, tehát szép dolog az, hogy a portugál hegyekben motorozunk, megnézzük az óceánt, gyönyörű a napfelkelte, gyönyörű a naplemente, de amikor azért időre kell menni, és nem számít az időjárás, akkor azért az egyrészt meg tudja keseríteni ezt az egészet, de valamiért én minden nap úgy ültem föl a motorra, hogy pizsergés, hogy mehetek, hogy megyünk megint a hegyekbe. Az úgynevezett fekete lámpások hegyére kellett egyébként felmotorozni, ami kis túlzással volt csak hegy, mert szerintem nem volt egy kilométernél magasabb. Gyönyörű szerpentinen a hegytetőről jó időbe. Mert érdekes volt, sokszor így fölmentem a felhők fölé, és ott egy kicsit úgy kitisztult az egész, hogyha nagyon jó időt fogtam ki, akkor az ember látta Penicsét, ott a Penicsében van egy félsziget, és láttad az óceánt, és nem számított, hogy csontá vagyok fagyva.
Ilyen hidegben veszélyes is motorozni.
Hát voltak izgalmas élményeim, ezekről hadd ne meséljek, tehát amikor az ugye el kell dönteni, hogy most akkor elborítom a motort, vagy mi legyen. Tehát volt ilyen élményem is, ez nem kellemes. De tényleg életveszély, tehát én ezt kicsit itt most büszkeséggel mesélem, de utólag belegondolva nem voltunk normálisak. De mondom, de... nekünk minden napot megszépített az, hogy az óceán és a hegytetőről is láttam az óceánt, és úgy vagyok hívő ember, hogy egy kicsit istenfélő vagyok, nem járok templomba, viszont ennek a hegynek a tetején volt egy kereszt, és ott minden egyes alkalommal megálltam, és annyit kértem a Jóistentől, hogy csak most ne üssön el senki, csak most ne feküdjek el önhibámból, vagy másnak a hibájából. A szerpentineken nincs szalagkorlát, ki ne sodródjak, ments meg uram, stb. Mert hát itt nem csak az időjárás nehezítette a motorozásunkat, hanem a portugálok vezetési stílusa, ahol olyanokkal találkozik az ember, legalábbis én, hogy például megyek föl erre a hegyre, eszméletlen köd, tehát 5 métert nem látsz. Én nekem, ahol lehetett, még a bukós isakon is ledfények voltak, hogy ki legyek világítva, és ott volt a hegyen egy kőfejtő, és én megyek föl, és egyszer csak így szemből, de én annyit érzékeltem, hogy már mellettem van, szerintem körülbelül 150 km/h kivilágítatlanul a ködbe jön le a kőszállító teherautó. De aztán találkoztam olyannal is, hogy megyek haza, esti műszak, este 10, és így ott megyek az úton, és mondom, olyan fura valami, és hogyha még éppen ott nem a lebukó napnak valami kis fényében nem csillan meg az előttem menő kivilágítatlan autónak a hátsó szélvédője, akkor én szerintem százal belerongyolok az emberbe, és másnap megkérdeztem ott a helyi portugál kollégát, hogy ez nálatok ez így normális, és így annyit mondott, hogy hát mi akkor kapcsoljuk fel a lámpát, amikor már minket is zavar, hogy nem látunk.
Azért mondd, hogy volt jó idő is, hiszen hát fél évig voltál ott, most a november végén mentetek, december, akkor azért úgy június, május-június, hát azért szép idő van.
Hát
már.
Én április végén keveredtem hozzá, tehát ezért mondtam, hogy nem egész fél év. Az utolsó egy hétben volt jó idő, illetve az egyik napon, és szerintem nekem ez koronázta meg azt, hogy én mindenkinek azt mondom, ha nyaralni szeretne menni, akkor menjen el egyszer Portugáliába, és hátizsákkal, és ne számítson semmi. És ez 2017. december 31-e, tehát szilveszter napja, és akkor 28 fok volt, és pont aznapra esett egy olyan tesztkör, hogy el kellene menni Lisszabonba. Unoka testvére még nagy utazók, és akkor teljesen így másnap így felajzva kérdezte telefonba, hogy és láttad Lisszabonba ezt, láttad Lisszabonba azt, és én mondtam neki, hogy biztos, hogy láttam, de én kb. 100-zal téptem el minden mellett, mert egyszerűen ki volt adva az útvonal, és menni kell, tehát időm nem volt nézegetni, viszont aznap 28 fok, és akkor mondtam a kollégámnak, hogy figyelj, engedjük el a tesztkört, és menjünk el valahova, teljesen mindegy, hogy hova, mert egyszerűen gyönyörű az idő, és elmentünk Cascaisba, a külső nyugati negyedébe, úgymond Lisszabonnak, és amikor az ember úgy motorozik, hogy nézi az óceánt, megy 30-al, mindenki bent szörfözik, és egyszerűen azok a homokdűnék, nekem mondta egy ismerősöm, hogy szeretné, ha az élete olyan lenne, mint egy végtelen kaliforniai naplemente, mint ahogy a Top Gunba, ugye Tom Cruise megy a naplementébe, és én nagyjából ugyanezt éltem akkor át, és akkor én azt éreztem, hogy ez az az ország, ahova ha munka, ha nyaralás, ha bármi van, én ide mindig szívesen vissza fogok jönni. Egyszerűen az a rész azokkal a homokdűnékkel, én így képzelem el Kaliforniát, az gyönyörű volt. Tehát ez az egy nap, illetve mondom az utolsó egy hétben sütött még körülbelül a nap, akkor meg már úgy voltam vele, hogy megpróbáltam megnézni ott a környékbeli dolgokat, tehát a Óbidos várát, lementem csak úgy random másik irányba az óceánparton, akkor elmentem Nazaréba. Nazaréba van egy sziklaszírt, ahol szokták nézni ugye a szörfösöket, és én fölmentem erre a sziklaszírtra, és 2014-ben ott volt egy sikeres rekordkísérlet, ahol 39 méteres hullámon szörfözött le valaki, és akkor hogy az ember belegondolt, tehát ott is extrém volt, nekem mondták kollégák, hogy óva intettek minket, hogy be ne menjünk az óceánba, meg ne próbáljuk, mert csalóka, és tényleg messziről azt látja az ember, hogy jó, hát itt vannak ilyen kétméteres hullámok, simán bemegyünk, csak ahogy mész le a parton, egyszer csak így a homokdűnék így megdőlnek az óceán fele, és akkor észreveszed, hogy hát ezek mondjuk úgy, hogy minimum 2-3 méteres hullámok, és volt a kollégámmal egy olyan élményünk, ez is szilveszter napján, kitaláltuk, hogy fogjunk egy üveg pezsgőt, és motoros ruhába éjfélkor sétáljunk már le az óceán partra, itt van egy kilométer az albérletünktől. És ez jó, mekkora buli már, és ücsörgünk az óceán parton, és egyszer csak annyit mondok a kollégámnak, hogy most kap fel a fényképezőgépet, ez volt egy 1 millió forintos fényképezőgép, és hogyha mi abban a pillanatban nem ugrunk föl, tehát úgy közénk csapott egy kb. 5 méteres hullám, és ott el is mosott minket egy pillanat alatt, tehát akkor ott a fényképezőgépnek, meg a telefonjainknak vége, úgyhogy nagyon csalóka az óceán. Én azóta már voltam egyszer Portugáliába, akkor nyaralni, és megpróbáltam bemenni, hát így a lehetetlenséggel egyenértik, tehát az, ahogy ők csinálják, hogy megvárják, hogy a hullám völgy legyen, és akkor berohannak a vízbe, ez azért kell egyfajta bátorság, hiába 2 méteres, hiába 10 méteresek a hullámok, de gyönyörű, leírhatatlan. Kicsit visszatérve Ausztráliára, illetve párhuzamot vonva Portugáliával, van a Kenau Reefnek a Holdpont című filmje, az egyik kedvencem, és nekem egyrészt feltett szándékom volt már akkor, meg most még az még mindig bakancslistás, hogy egy picit megtanulni szörfözni. Ez is egyébként szólt Ausztrália mellett annak idején, és ott is ámulattal néztem a szörfösöket, hogy úristen, ezt hogy tudják csinálni, és ezt egyszer meg kell próbálni.
De ott azért nagyobbak a hullámok, nem?
Hát Ausztráliában ugye ez benn van a filmben is, a Holdpontban is, hogy Bells Beach-nél vannak a legnagyobb hullámok, ez Sydney alatt van egy olyan 1000 kilométerre, hát sajnos oda nem jutottam el. Én szerintem Portugáliában, ott Nazaré környékén, illetve Ericeirában ott nagyobbak a hullámok, hát mint említettem, ugye ott volt ez a rekordszörfözés is, hogy valami 38-39 méteren, és fönn van a YouTube-on, és felhúzta a srácot egy jetski, és lement úgy, hogy ennek mondjuk nem lett kerinctörés a vége, és nem sodorta maga alá az a víz rettenet. Én amikor megismertem a feleségemet, én akkor mondtam neki, hogy egyszer el kell, hogy vigyelek az óceánhoz, mert lásd meg, gyönyörű. És mit ad Isten, apósom is, pedig ő is csak egyszer volt Portugáliában, de hogy az milyen gyönyörű, milyen csodálatos, és hát tavaly volt egy családi tragédia, és ebből tényleg az volt a kiút, hogy akkor egyik nap kézen fogtam a feleséget, és mondtam, hogy figyelj, menjünk el, tehát most valami kell, hogy ebből mi kizökkenjünk, és akkor beszéltem apósommal, és mondom, gyertek el velünk, leszek az idegen vezető vagy tolmács, és menjünk el az óceánhoz, akkor Porto környékére mentünk, és hogyha valakit is érdekel Portugália, akkor annyit tudok mondani, hogy és ha teheti, akkor egyszer menjen el Costa Nova Beach-re. Teljesen véletlenül keveredtünk oda. Én nem tudtam, hogy ott vagyunk, ugye ezek a színes csíkos házak, most így meg lehet találni a Google-be is. És amikor én ott kimentem az óceánpartra, akkor az megint így a hazaérkezés élménye. Már amikor leszállt a repülő Portóba, akkor is az volt. Tehát én ott, amikor repültünk vissza, és megláttam a gépablakából ezeket a sötét hegyeket, ahogy mennek át rajtuk a felhők, és egyszer csak kirajzolódott az óceánnak a vonala, hát nekem akkor kijöttek a könnyeim ott a gépen, és leszálltunk a gépről, és megérkezel itt a magyarországi 10 fokos szeptemberből, ott a 27 fokban, én ott dobáltam le magamról a pulóvereket ott az aszfalton gyakorlatilag, ahol megállt a gép, ott dobáltam le a ruhákat, és menjünk, és semmi nem számít, és hazajöttem, és egyszerűen az a Costa Nova Beach egyszerűen gyönyörű, tehát ez leírhatatlan szerintem. Bár ugye sok mindenkinek más a szép dolog, és egyébként azóta szinte napi rendszerességgel nézem az Idealista oldalát, és nézegetem az eladó ingatlanokat, nyaralókat, és folyamatosan álmodozok arról, hogy és várom azt, hogy mikor mehetünk vissza. Én egy egyszerű gyári munkás vagyok, de Uramisten úgy hozná a sors, hogy csak egy kis nyaralót tudjon venni az ember. És egyébként ezt tapasztaltam a Covid alatt, hogy annyira megtorpant náluk a turizmus, meg így a vásárló erő, hogy akkor például, most hogyha az ember arra gondol, hogy Balaton, és egyébként például motoros út szempontból is, a Káli medence, vagy kirándulás szempontjából, szerintem mindegy toszkán táj, gyakorlatilag ahhoz lehet hasonlítani, de összehasonlítva azt, hogy mondjuk az ember vesz a Balatonparton egy nyaralót 100 millió alatt normálisat nem kapsz, 2020 környékén például 10-20 millió forintért egészen élhető nyaralók voltak, amiket most már részben, nem tudom, újra a fellendülő turizmus, az oda költözött külföldieknek a hatására egyébként elég szépen 4-5-szörös ára feltornáztak.
Én is azt érzem, ahogy így mesélsz, beszélsz, hogy ez a kalandvágy, ez még egyáltalán nem tompult, tehát ugyanolyan kíváncsiság és lelkesedés van benned, hogy lásd a világot.
Friss apukaként most egyrészt örülünk annak, hogy a nagyszülők láthatják az unokát, tudnak nekünk segíteni. Jelen pillanatban úgy érzem egyébként így a munkahelyem szempontjából, hogy jó helyen vagyok, de jöjjön bármi, tehát ahhoz képest, amikor én elindultam 11 évvel ezelőtt Ausztráliába, hogy úristen, mi lesz, eddig egy burokba voltam, én most már egy ilyen, jöjjön, aminek jönnie kell, lesz, ami lesz, én így állok egy kicsit a világhoz, de annyira elkezdett egyszerűen minden érdekelni, hogy például itt az interjútban szerepelt az a hölgy, aki Szicíliában él, és ilyen olívaolaj kóstolóként tevékenykedik, hogy én az interjút után egyszer írtam neki e-mailt, a feleségem imádja Olaszországot, hogy ha úgy van, és mi ezt a kisbabánkat így magunkra tudjuk kötni egy hátizsákkal a hátunkon, akkor mi felkeresnénk őt is, mert Szicíliában mindketten vágyunk, így, hogy lenne egy magyar idegenvezetőnk, így pláne. Én rájöttem, hogy szeretek embereket is megismerni egyszerűen az, hogy milyen kalandjaik vannak, tehát vágyom ezekre az élményekre. Vagy ott van az a másik hölgy, aki egyszer csak Pakisztánba kötött ki, én vele is felvettem már azóta a kapcsolatot, hogy engem virággal, és mondtam a nejemnek, hogy például Pakisztánba is hozzá szívesen elmennék, megnézni, hogy él. Az a baj szerintem az emberekkel, hogy a nyaralás az kimerül abba, hogy elmennek egy 5-csillagos hotelbe, vagy egy 4-csillagos hotelbe, és bennmaradnak valójában a komfortzónájukba. Tehát az, hogy legyen wellness, jókat együnk, mármint amit ott az étterem eléjük tár, és ehhez képest pedig óckodnak attól, hogy mi van akkor, ha van egy hátizsákom, van egy rövid nadrágom, adott esetben olyan országba megyek, és stoppolok, betérek olyan helyekre, amiket turistáknak nem nagyon mutatnak meg, és én erre bátorítom egyébként az ismerősöket is, tehát például Olaszországba fordult velünk elő az, inkább ezt ugye véletlen hozta, úgyhogy a második randink az volt, hogy én mondtam akkor még csak barátnőmnek, hogy figyelj, én elviszlek Olaszországba, egy buszos utazásra készült, én mondtam, hogy mondd le, menjünk el kettesbe. És egy Isten háta mögötti kis faluba szálltunk meg, és mondják, hogy az olaszok nem tudnak spagettit meg pizzát készíteni, és én szerintem életem egyik legjobb pizzáját ott tettem, ahol a második világháborúban lebombázott egykori mozi helyén kettő hölgy vitt egy éttermet, ők voltak részben a szakácsok is, mert még ott voltak rajtuk kívül ketten, meg ők voltak a pincérnők is, és ott is az olaszos vendégszeretet, az a vehemencia, hogy ott pörögtek, a nejem próbált fordítgatni, mert valamennyire értette, amiket mondanak, próbált kommunikálni. Egyszerűen ezek olyan élmények, amit szerintem egy vezetett utazáson, vagy egy 5-csillagos hotel klimatizált szobájából az ember nem él át, vagy egy olyan élmény, hogy bementünk Portóba egy étterembe, és akkor kérdezte a pincér, hogy honnan jöttünk, mert hogy oké, hogy angolul beszélünk, meg közben magyarul, vagy hát ugye nem tudta, hogy magyarul, de hogy ez nem egy megszokott nyelv, ezt ritkán hallja, és akkor mondtuk, hogy Magyarországról jöttünk, és mondja, hogy hát ez egyáltalán nem gyakori, hogy magyarok jönnek, és egyszerűen ott is egy olyan vendégszeretettel találkoztunk, hogy például megmondta, hogy milyen halakat érdemes kipróbálni, hogyan kell a szardíniát enni, mire kell odafigyelni, stb. Stb. Tehát ilyeneket szerintem az ember nem tapasztal meg egy hotelszobából.
Hát mindesetre örülök, hogy így a podcast segít ebben, és fel tudod venni így velük a kapcsolatot.
Abszolút, és a portugál adásaidat egyébként szerintem volt, hogy munka közben szerintem egymás után ötször meghallgattam, mert egyszerűen jönnek ezek az emlékek elő, azok a helyek, tapasztalások pedig, tehát Portugáliában is az ember lát egy érdekes kettőséget, hogy az óceánparti rész gyönyörű olyan villákkal, hogy tényleg az emberek szája tátva marad. Aztán ehhez képest meg én bemotoroztam ott a hegyekbe, ott Ericeira környékén, és nem azt mondom, hogy mérhetetlen szegénységet lehet látni, mert nem erről van szó, de én sok olyan emberrel találkozok, akinek szent meggyőződése, hogy itt tőlünk 20 kilométerre Ausztriába kimegy a határon, és onnantól mindenki nettó 5000 eurót keres, és a fű is zöldebb, és stb. Stb. Hát ehhez képest én ott a hegyekbe, ezekbe a kis falvakba mérhetetlen szerénységet tapasztaltam. De egyszerűen a portugáloknak ez a még nagyobb valahol lazasága, mint az olaszoké, tehát ahhoz képest is ez a szorozzuk meg kettővel. Hát egyik reggel volt, hogy cseréltük a tesztalkatrészt a motorba, és így odaszólok a portugál kollégának, hogy kéne egy 12-es kulcs, mindjárt hozom. Most náluk a mindjárt az 1:2 óra. És így megjelent másfél órával később ilyen olyan kézmozdulatokkal, meg ilyen testmozgással, hogy mint hogy az óceán hullámzik, mint egy ilyen Michael Jackson klipbe gyakorlatilag, ilyen lazasággal is. Itt a kulcs, és mondom neki, hogy nekem másfél órája az úton kellene lennem, ez nem zavar. Hát náluk így megy az élet.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.